Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Biblia házasság gondozó szolgálat csendes napján. Az alkalom témája a férfias férj és a nőies feleség. Talán meglepő, hogy miért kell erről beszélnünk, hiszen annyira természetesnek érezzük, legalábbis én és a feleségem, mikor összeházasodtunk, mind a ketten hitben jártunk, és hát meg voltunk arról győződve, hogy én egy férfias férj vagyok, ő egy nőies nő, egy nőies feleség. És még az is kérdés volt számunkra, pici gyerekeink voltak, hogy egyáltalán házas körbejárás fontos, nem fontos, hiszen az Úrral járunk, meg tudunk tőle mindent kérdezni, vezet minket az életünkben. És aztán volt már két gyermekünk, és úgy gondoltuk, hogy ránk dőlt a világ, mert egyszerűen annyi problémánk, annyi gondunk, annyi nehézségünk volt, hogy el se tudtuk képzelni, hogy bármi beleférhet az életünkbe, amikor egy kedves testvérünk meghívott minket egy házas körbe. És hát ott az elején volt egy bemutatkozás, és hát ott kiderült, hogy van, akinél három gyerek van, van, akinél négy, van, akinél öt, még ketten voltak, ahol hat gyerek volt, hét gyerek volt. És hogy kezdtünk picit összemenni, és megértettük azt, hogy nem a mi problémáink a legnagyobbak a világon, és nem arról van szó, hogy ennél nem lehet nehezebb élethelyzetben lenni, mint mi vagyunk. Tehát nagyon könnyen helyre tett minket az Isten, hogy hol is tartunk mi, és hogyan is gondoljuk. Aztán a másik nagy meglepetés az volt, amikor egyszer csak elkerültünk egy olyan csendes hétre, ahol a házasságról beszéltek, és mi azt gondoltuk, hogy hát helyel közel jól csináljuk a dolgokat, hogyha osztályozni kellene, biztos egy négyes, öt alá a mi életünk. És hát amit ott hallottunk, az nagyon megdöbbentett minket, és most nem mondanám, hogy hányast akartunk adni magunknak, de közel se voltunk ehhez a jegyhez, amit az előbb említettem. Tehát meggyőződésünké vált, hogy kell beszélni ezekről a dolgokról. Ma már az, hogy férfi és nő nem is olyan triviális, nem is olyan egyértelmű, hogy ki mi szeretne lenni. Ott tartunk Európában, hogy el lehet dönteni, hogy valaki férfi akar lenni, vagy nő akar lenni. Erre pénzeket lehet kapni az Európai Uniótól ennek, hogy ezt propagálják. Tehát mi, akik a Biblia alapján látjuk a világot, meggyőződésünk az, hogy egyre inkább beszélni kell arról, amitől azt gondoljuk, hogy nem kell beszélni, mert magától értetődik, hogy hallja a világ, hogy nem mindenki gondolkodik így. És hát különösen a gyermekeink számára fontos az, hogy képviseljük az Isten igéjét, hogy mi az, hogy férfi, mi az, hogy nő, és különösen, hogy a házasságban milyen szerepük van. Tehát e köré szeretnénk ezt a mai alkalmat csoportosítani, erről fognak szólni az előadások, és én nem is húznám tovább az időt, hanem szeretném megkérni Szepesi Lászlót, a Pasaréten szolgáló lelkészt, hogy tartsa meg a nyitó áhítatot.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A füzetünknek az első oldalán, pontosabban, ha kinyitjuk a második oldalán, találjuk a 105. Zsoltár első versét. Ennek az éneklésével kezdjük meg a csendes napon kezdő áhítatát. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Imádságra csendesedjünk el. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, hogy elkészítetted számunkra ezt a mai napot. Köszönjük, Urunk, hogy a sok teendő és dolog mellett, amit tennünk kell, juthatott idő arra, hogy ide eljöhessünk és rád figyeljünk. És köszönjük, Urunk, hogy erőt is adtál egy fárasztó hét után, hogy ide eljöjjünk és ezt a napot neked szánjuk. De leginkább köszönjük neked, Urunk, kegyelmedet, amelyet hirdethetünk, és köszönjük neked az igei üzenetet, amelyben beszélsz arról, hogy mi a te elképzelésed a férfias férjről és a nőies feleségről. Kérünk, Urunk, most segíts rád figyelnünk, és add, hogy téged hadd hallhassunk meg, és kérjük, hogy szent lelked munkája bennünk, hogy amit meghallunk, az változtassa meg életünket, gyakorlatunkat. Így kérünk, hogy most áld meg rád figyelésünket. Amen. Az áhítatunk alapigéjét két helyről olvasom fel. Mózes első könyvének 3. fejezetéből a 16. vers egy részmondatát, illetve a Kolossiakhoz írott levél 3. fejezetének 18. és 19. verseit. Mózes első könyvéből így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr ezt mondta az asszonynak, epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. A Kolossi beliekhez írott levélből pedig így szól hozzánk Isten. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Két ige helyet olvastam fel, azért, mert mind a két ige szakasz kapcsolatos a mai témánkkal. Arra a kérdésre ad választ, hogy milyen a férfias férj és a nőies feleség. Úgy gondolom, hogy bátran kijelenthetem, hogy a két ige hely két különböző választ ad erre a kérdésre, és azt is mondhatjuk, hogy ez a két válasz ellentétje egymásnak. Ez a két válasz kétféle házaspárt jelenít meg. És két különböző időpontban beszél erről a házaspárról Isten. Az első, az igehely, a bűneset után hangzik el közvetlenül, amikor az Úr a bűn átkáról beszél, és arról, hogy a bűn hogyan rontja meg az ember életét. A második igehely viszont már Krisztus megváltó munkája után hirdeti, hogy milyen lehet a férj és feleség. De nézzük meg egy kicsikét közelebbről, hogy mit is mond ez a két ige szakasz a két házas párról. Az elsőről azt olvassuk, hogy a feleség epekedik a férj után, a férj pedig uralkodik rajta. Ez első olvasatra még akár megható is lehetne, hiszen a nő epekedik a férje után, amit mi általában úgy szoktunk értelmezni és magyarázni, hogy a feleség hőn vágyódik férje után, nagyon hiányolja, mert szereti őt. Általában így szoktuk érteni az epekedést. Azonban a szavakat akkor értjük meg helyesen, hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy ki és mikor mondja ezeket. Mivel a bűnbeesés után hangoznak el ezek a szavak Isten szájából, és pont akkor, amikor a bűn átkáról beszél, és akkor mondja ezt az asszonynak, hogy majd epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik rajtad, ezért ezt átoknak kell tartanunk. Az átok pedig nem sok jót feltételez. Az átok azt jelenti, hogy ami addig működött, ami addig Istennek tetsző volt és az ember boldogságára szolgált, az ezek után elromlik és vakvágányra fut. Tehát semmiképpen nem értelmezhetjük az epekedés szót pozitívan, hogy a nő epekedik a férje után, a férj pedig uralkodik az ő feleségén. Akkor mégis milyenné változott a házasság a bűn miatt? Mit jelent maga az epekedés? Az epekedés szóra a héber szöveg eredetileg egy nagyon ritka szót használ. Összesen 3-szor fordul elő az Ószövetségben, és az egyik előfordulási hely Mózes első könyvének 4. fejezete, a következő fejezet, és idézem is ezt a helyet, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Itt a vágyódás szóra használja ugyanezt a szót a héber szöveg és Mózes maga. Tehát ahogyan a bűn vágyódik az ember után, úgy epekedik a feleség a férje után. Ahogyan a bűn kísérti, csábítja, édesgeti az embert, és rá akarja venni arra, hogy azt tegye, amit ő szeretne, úgy epekedik az asszony is a férje után. Ezt így első hallásra sértő lehet a hölgyek számára, de várjuk meg, hogy mit mond az ige majd a férjekről, rólunk sem alkot az Úr eléggé rózsás képet. De mit is jelent a gyakorlatban ez az epekedés? Isten ezzel azt mondja, hogy a feleség vágyodik a férje után, de ez a vágyódás nem csak szeretetből fakad. Sőt, ez a vágyódás inkább valami belső, vagy éppen külső kényszer hatására történik, és nem pedig egy önkéntes odaadásként, hogy a feleség szeretetből odaadja magát a férjnek, és így vágyódik utána, hogy vele lehessen. Mit értek külső kényszer alatt? Fel tudunk sorolni egy-kettő ilyet, például annak okáért, hogy könnyebben boldogul kettő, mint egy ember. Könnyebben boldogulunk házasként, mint egyedül levőként. Az élet terheit is könnyebben hordozzuk, és egymás támaszai lehetünk. Ott van például a másik példa, hogy könnyebben vállal gyermeket az ember. Ugyebár, hogyha van egy férje, van egy felesége, egy segítőtársa, akivel együtt tud gyermeket nevelni. És persze megjelenhet a belső kényszer is, mert azt érezzük, hogy kell valaki, mert különben nem leszek boldog, kell valaki, aki szépnek és értékesnek tart. És azért, hogy meglegyen ez a valaki, meglegyen ez a férj, sokféle praktikát is bevethet egy nő. Lehet kedvesnek lenni, mosolygósnak, lehet csábítónak, vagy határozottnak, vagy éppen szolgalelkűnek, mindig éppen ahhoz mérten, hogy a férjnek mi kell, hogy némi kis szeretetet kifacsarjon magából felesége iránt. És mindezt természetesen úgy kell megjeleníteni, hogy a férfi ne vegyen belőle észre semmit. Azaz, uralkodj magad, de hitesd el a férjeddel, hogy ő hordja a nadrágot otthon. Legyen a férfi a fej, de ahogy mondani szoktuk, a nő a nyak, a fej pedig odafordul, ahova a nyak fordítja. Még lehetne sok mindent mondani, hogy mit jelent a bűn motivációja egy nő életében, mit jelent ez az epekedés és az Úr akaratától való elfordulás, de most térjünk rá inkább az urakra, térjünk rá a férjekre. Isten azt mondja, hogy ők pedig uralkodnak feleségeiken. Hát ilyenkor szoktunk általában úgy megjelenni magunknak, mint bölcs király, aki csupa jó döntést hoz, és bölcs vezetésével felvirágoztatja a családját is, és a munkahelyét is. De Isten sajnos nem erre gondol, hanem arra, hogy a férj inkább zsarnok módjára uralkodik otthon, és ez azt jelenti, hogy a gazdagságát arra használja, és a családját is, hogy a saját magának legyen jó, tehát saját élvezetére és saját hasznára használja fel a feleségét is. És mivel az egész napot fáradtságos munkával tölti a férj, ezért úgy gondolja, hogy otthon aztán igazán megérdemli a pihenést. Két részre osztja a napot, a munka és az otthon. És a kettőt nem szabad keverni. A munkahelyen dolgozom, otthon pihenek. Az, hogy otthon dolgozzam, és még plusz dolgot vigyek véghez, az néha olyan plusz tehernek tűnik. És a férfi különböző módon akarja a családot vezetni. Ugyebár itt az uralkodás képe jelenik meg, hogy a férj pedig uralkodik az ő feleségén. Hogyan mutatja ki egy férfi az ő hatalmát? Lehet akár fizikai erejét is igénybe venni, veszekedésekkor lehet az erős hangját jobban felemelni, lehet akár a technikai dolgokhoz való jobb hozzáértését felhasználni, különféle úton módot lehet találni arra, hogy egy férj érvényesítse otthon az akaratát és a céljait elérje. Az is nagyon sokszor megjelenik, hogy a férj csak akkor érzi magát bölcsnek, ha mindenben neki van igaza. Ha esetleg kérdőre vonják, vagy azt mondják, hogy ebben nincs igazad, rögtön azt a hatalma megkérdőjelezésének érzi. Ha éppen az a döntése, hogy a feleségére hárítja a döntésjogát, mert maga nem akar, mert az kényelmetlen, azt se kérdőjelezze meg senki. Nagyon sok férjt kísért ez, hogy ne legyen határozott, és a felelősséget ne vállalja magára a döntésekben és a család vezetésében. Még sorolhatnánk, hogy mi mindent jelent a gyakorlatban az, hogyha egy férfi rosszul uralkodik otthon, és nem férfias férként jelenik meg, de most térjünk inkább arra, hogy ez a házasság, amely a bűn uralma alatt van, sose fogja mind a férjet, mind a feleséget boldoggá tenni. Isten azért engedi, hogy a bűn a házasságban is jelen legyen, hogy ne találjuk meg a tökéletes boldogságot a házasságban, hanem azt Istennél keressük. Mindkét fél a maga igényeit fogja nézni, és a saját vágyait, céljait igyekszik megvalósítani a bűn uralt a házasságban, de egy dolog közös mind a férjben, mind a feleségben, hogy egyikük sem fog nyugalmat találni, a bűn ugyanúgy kísérteni fogja őket, és ugyanúgy próbálja rávenni őket, hogy az előbb említett módon viselkedjenek. És nem lesznek boldogok, nem lesz boldog a házasságuk sem, úgy, ahogy azt ők elképzelik. Azonban Isten egy örömhírt ad az új szövetségben. Krisztus áldozata révén ez alól az átok alól, a bűn alól van szabadulási lehetőség. És Isten a házasságot is helyre tudja állítani. És ezért van a második válasz az új szövetségben, amikor azt olvassuk a Kolossé beiekhez írott levélben, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban, ti férfiak, szeressétek a ti feleségetek, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Ezt Isten nem azért parancsolja meg, hogy pusztán belássuk, hogy ez mennyire nehéz, hanem Isten ezt azért ragyogtatja fel, mert lehetséges így élni, és lehetséges a házasságot e felé terelni, mert Krisztus megváltott minket. De mi jellemző az itt megjelenő férje és feleségre, akik Isten uralma alatt élnek már, és nem a bűn uralma alatt? A feleségről ezt olvassuk. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ez először is azt jelenti, hogy a feleségnek itt is van egy vágya. Ő is epekedik a férje után, mint az előző asszony, de ő másként. De ő másként epekedik a férje után. Ő nem kényszerből vágyódik a férje után, nem azt hiszi, hogy csak ő vele lehet együtt boldog, mert ez az asszony már megtalálta Istenben a boldogságát, és boldog emberként kötötte össze az életét a férjével. És ez az asszony azért vágyodik férje után, mert szereti őt, és főként tiszteli őt. Nem saját igényeit akarja úgymond kielégíteni a férjével, nem a saját biztonságérzetét akarja biztosítani, megteremteni, hanem ő maga akar adni a férjének. Epekedik utána, mert hiányzik, és mert szeretné szeretni őt. Tiszteli férjét még úgy is, hogy tudatában van annak bűneivel és hibáival. És tudja, hogy tisztelnie kell, és lehet, mert tudja, hogy a férfi tekintélye és vezető szerepe nem az erényeiből származik, Nem azért a férfi a vezetője a családnak, mert ő kevésbé bűnös, vagy kevésbé bűntelen, hanem azért, mert tudja, hogy Isten megbízásából lett a férfi vezető. Isten bízta rá a vezető feladatát, és ezért tudja, hogy úgy illik, hogy az Úrban férjére bízza a vezetést. Hangsúlyozza ez az igevers, hogy asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, ahogy illik az Úrban, ahogy azt az Úr elrendelte. És ezért arra törekszik ez a feleség, hogy segítse férjét minél jobb családfőnek és vezetőnek lenni. És ezért mindig azt keresi, hogy ő maga mivel tudná segíteni ebben férjét, hogy ő jobb vezetővé váljon. Önként adja oda magát neki, nem belső vagy külső kényszer hatására, hanem bizalommal és szeretettel. Tanácsaival segíti őt, de azt is el tudja fogadni, ha férje másként dönt, mint ahogy azt ő javasolta. Őszinte vele, nem használ praktikákat akaratának érvényesítéséhez, hanem bizalmasan elmeri neki mondani a félelmeit, örömeit egyaránt. És milyen a férj? Ezt olvassuk. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Az Isten uralma alatt élő férjet először is a szeretet jellemzi, a szeretet hajtja. Nem önmagát, hanem Istent és a feleségét szereti. Igazából ez az egyik leglényegesebb tulajdonság, ami megkülönböztet egy zsarnokot egy bölcs királytól, a szeretet. A zsarnok ugyanis önmagát szereti, a bölcs király pedig a rábízottakat. Mivel nem magának él, ezért magát nem kiméve munkálkodik és dolgozik még otthon is. Nem választja szét azt, hogy letelt a munkaidőm, és otthon már nem kell tennem valamit. A felesége számára az első tanácsosa, kíváncsi a véleményére, megbeszéli vele a dolgokat, és akinek a szavára nem fél hallgatni. Nem fogja azt gondolni, hogy ha én hallgatok a feleségemre, attól már papucsfér leszek, vagy pedig kevésbé leszek okosabb. Mert tudja jól, hogy az az igazi bölcsesség, ha jó tanácsra hallgatunk. A Bibliában a legbölcsebb királyoknak is sok tanácsosuk volt. Magára vállalja a döntés felelősségét, és ha tévedett, viseli annak a következményeit is. Nem fél beismerni a hibáit, és nem roskad össze, ha szembesül azokkal. Nem esik depresszióba saját bűneinek megláttán, hanem tovább lépve előre megy, és az Úrban bízik. Nem a saját erejére, veszekedésekkor nem a saját hangjára támaszkodik, hanem Isten kegyelmében és a szeretetében. Feleségét szeret, és ezt sokféleképpen igyekszik kifejezni, szóban, tettekben és gesztusokban egyaránt. Türelmes és megbocsátó. Szívét nem keményíti meg. Ezt jelenti az, hogy nem keserűkedvű, amikor az ige ezt mondja. Hogy nem érzéketlen és nem kemény szívű a feleségével szemben, hanem szereti őt. Még sok mindent el lehetne mondani mind a férjről, mind a feleségről, de én azt gondolom, hogy inkább a lényeget lássuk meg az igében, mert a lényeg, ami megkülönbözteti ezt a két házaspárt, akiről szó esett, az Isten maga. Ugyanis ő nélküle a legjobb igyekezetünk mellett is házasságunk inkább az első házaspárira fog hasonlítani, akik a bűn uralma alatt élnek, mintsem ez utóbbira. Mert a bűn átka alól, és úgymond a házasság bűnei alól nincs szabadulási lehetőség, csak Jézus Krisztus által. Azt olvasjuk a Bibliában Jézus Krisztusról, hogy átokká lett értünk, és ezt az átkot ő felvitte magával a keresztfára, hogy többé ne rajtunk legyen. Azaz egyedül ő képes minket a bűn uralma alól, Isten uralma alá vinni, és ez nem csak egész életünkre nézve igaz, hanem házasság bűneire is. Ő képes megszabadítani minket a bűneinktől, és képes minket az ő szerinte való férjé és feleségé tenni. Ehhez viszont Isten egy speciális utat jelölt ki, amelyen vezetni akar minket. A Kolossi levélből felolvasott két igevers nem egy egyszerű kijelentés vagy ténymegállapítás, mint a Mózes könyvében olvasott. Mózes könyvében azt mondja az Úr, hogy ez lesz, ez kijelentés. A Kolossi beliekhez írott levélben viszont felszólít, parancsot ad. Azt mondja, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ti férjek, szeressétek feleségeteket. Ez parancs az Úr szájából. És ezzel Isten arra mutat rá, hogy nekünk is tenni kell, munkálkodnunk, dolgoznunk kell azért, hogy olyanok legyünk, mint az említett második házaspár. Isten ezen az úton akar vezetni bennünket, hogy mi is küzdjünk a házasságunkért. Ehhez kötötte az ő ígéretét, hogy megváltoztat bennünket. Nem a harc változtat meg bennünket, nem az változtat meg minket, amit mi magunk teszünk, hanem Isten. De Isten akkor változtat meg bennünket, ha őt követjük, ha engedelmeskedünk neki, és ezen az úton haladunk. Ezt a kétféle választ adja a Szentírás erre a kérdésre röviden, a többit pedig majd az utánam jövők elmondják, még mert még nagyon sok mindent mond az Úr, de most Isten ezt hozza elénk. A bűn uralma alatt élünk, vagy Isten szabadítását kérjük, hogy a bűn, a házasság bűnei alól is szabadítsa meg bennünket. Örömhírként ragyog fel, hogy Isten nem azért parancsolja meg ezt, mert lehetetlen számunkra, hanem az az örömhír, hogy ő igenis képes minket ilyenné tenni. Engedelmes feleségekké és szerető férjekké, bölcs férjekké. Kérjük az ő segítségét és kegyelmét, hogy valóban ez így legyen a mi életünkben és házasságunkban is. Imádkozzunk ezért. Hálát adunk neked, mennyi édesatyánk, azért, hogy a te igéd tükrében megláthatjuk a mi házasságunkat is, és beszélsz arról, hogy a bűn mire csábít és mire kísért bennünket. Lehet, hogy nem jellemez bennünket mindaz, ami most elhangzott, de a bűn ott van jelen a szívünkben, és kísért minket. És rossz felé akar vinni a házasságunkat is, és azt, hogy férfiak legyünk, és te szerinted való feleségek és nők. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél, és hálát adunk azért, hogy rólunk ezt az átkot is el tudod venni, hisz felvitted a keresztfára, képes vagy bennünket megszabadítani ezektől a bűnöktől, és akaratod szerint való férjé és feleségé formálni minket. Urunk, segíts nekünk, hogy engedjünk a te parancsodnak, add, hogy célul hadd tűzzük ki ezt életünkben és konkrét dolgokban, hadd keressük annak megvalósulását, hadd keressük azt, hogy hogyan is tudnánk engedelmesek és szeretettel teljesek lenni. Téged kérünk, hogy lelked vezessen ebben minket, és ő adjon nekünk erőt. Kérünk, hogy így hadd válhasson házasságunk téged dicsőítő kapcsolattá. Köszönjük, Urunk, neked a szabadítást, köszönjük ezt a kegyelmet. Kérünk, erősíts meg bennünket ebben a hitben, hogy a szabadításod erre is érvényes. Amen. A harmadik oldalon lévő éneket énekeljük. Jöjj el az élet vizéhez, nélkül szomjas a szív, és a második vers beszél arról a szabadulásról, amiről az ige is beszélt. Átok alól szabadulsz itt, hű urad ő, aki hív.